Sok szeretettel köszöntöm a Szavazófülke nézőit és hallgatóit, én Nagy Iván László vagyok, a mai adással pedig kezdetét veszi a 2024-es választási műsorunk, amelyben hétről hétre követjük és elemezzük a kampány eseményeit, valamint a ti kérdéseitekre is válaszolunk. Ebben idén pedig egy állandó vendég lesz segítségemre, akit már ismerhettek a Fülke műsorból, Diétás Magyar Múzsa szerkesztője, ügyvéd Ésik Sándor. Köszöntelek a stúdióban, és nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a felkérést.
Nagyon köszönöm, és üdvözlöm a nézőket és hallgatókat.
Mielőtt még belevágunk a mai adásba, gyorsan elmondom szolgálati közleményként, hogy hogyan fognak felépülni ezek a műsorok. Az első részben mindig a kampány aktuális eseményeit, az elmúlt hét híreit és a közelgő eseményeket fogjuk megnézni, a második részben pedig egy Q&A szegmens jön, ahol a ti kérdéseitekre számítunk. Erre van egy dezignált HVG-s formunk, lehet a HVG szociálján és a Múzsa felület én is beküldeni ezeket a kérdéseket, ehhez minden linket megtaláltok majd az adás leírásában. Ezt követően pedig a harmadik rész, ez egy hírháttér lesz, egy kicsit komplexebb, nagyobb politikai témának a kielemzése. Minden pénteken fogunk jelentkezni a műsorral, amit a HVG videócsatornáján tudtok nézni, illetve ha csak hallgatjátok podcastként, akkor azt a HVG podcastok, illetve a Fülke csatornáján megtehetitek. Úgyhogy iratkozzatok fel még most a HVG YouTube csatornájára, esetleg a podcast felületeinkre, ne felejtsétek el a Diétás Magyar Múzsát is lecsekkolni, és hamarosan bele is vágunk a témákba, ma ugyanis kettő nagyobb témánk lesz. Egyfelől március 15-e, megnézzük, hogy ki és hogyan fogja elindítani a kampányát. Az adás megjelenésétől számított néhány órán belül, a mai hírháttérben pedig a kétfarkú kutyapár történetét, illetve az elmúlt heti, mondjuk azt, hogy válságát fogjuk elemezni. Hamarosan kezdünk, ne menjetek messzire. És ahogy a bevezetőben említettem, néhány órával Orbán Viktor beszéde előtt fog megjelenni a mai adás. 10 óra 30-kor áll ki a Nemzeti Múzeumhoz a miniszterelnök, ami azt is jelenti, hogy ezúttal nem menekül el vidékre, nem megy el Kiskörösre, viszont békemenet sem lesz előtte, ami azért is érdekes, mert nem feltétlen kellett volna, hogy így legyen, ugyanis a kegyelmi botrány után pár nappal, egészen pontosan két nappal Varga Juditék lemondása után Bájer Zsolt kihirdette az igét, hogy is fogalmazott, hogy utcai erődemonstrációra van szükség most, hogy megmutassuk, hogy továbbra is egység vagyunk. De ez úgy, ahogy van, elmaradt, és én azzal kezdenék, hogy nézzük meg, hogy vajon miért maradt el ez az egész. Két forgatókönyvet látok valószínűleg, az egyik az, hogy egyszerűen nincs pénz buszoztatni, a lengyel pajtások már a háború óta nem nagyon szeretnek csatlakozni, és így baromi nehéz tízezreket kivinni az utcára. A másik forgatókönyv az pedig az, hogy oké, hogy nem fognak elszavazni a Fidesz szavazók júniusban, még azok se, akik most kiábrándultak, nem annyira ábrándultak ki, hogy átszavaznak valahova, de erről majd még beszélünk, hanem egyszerűen nincs ez a hangulat, hogy most kimenjünk az utcára tobzódni és megmutatni, hogy mekkora erő vagyunk. Te hogyan értékeled a békemenet sajnálatos elmaradását?
Én egy harmadik magyarázattal állnék elő. Azt én elvetem, hogy nincs elég pénz. Amire kell, hogy legyen pénz, arra van pénz. És a hangulat sem érdekes, hát arra csinálnak hangulatot, amire jónak látnak. Én itt egy teljesen más dolgot látok emögött. Amikor készültünk erre, ugye háromszor-négyszer leültünk beszélgetni, mielőtt belevágtunk ennek a műsornak a készítésébe, akkor aztán a legelső alkalommal mondtam neked, hogy ha bármelyik más korábbi évben lett volna ez az egész, akkor ez a műsor arról szólt volna, hogy elemezzük, hogy a Fidesz milyen jól kampányol, és az ellenzék hogy bénázik közben. Ehhez képest engem ez az egész most egy nagyon furcsa teniszmeccsre emlékeztet, ezzel a hasonlattal készültem, hogy leírjam, hogy mire gondolok. A magyar közélet az a teniszmeccs, ahol a jogrendszer átalakítása és a végtelen mennyiségű közpénz ellopása miatt mindig a Fidesz szervál, és utána minden labdát a Fidesz a teniszedzők által leírt ideális testhelyzetből az ideális mozdulattal üt meg, és helyez oda, ahova akar. Az ellenzék pedig a másik oldalon rohangál fel alá, és próbálja valahogy visszakanalazni ezeket a labdákat. És alapvetően ez a podcast, ha nincs a pedofil botránynak nevezett ügy, akkor ez arról szólna, hogy elemezgetjük, hogy de szép tenyeres volt a vonal mellé, és erről is lemaradt az ellenzék. Ehhez képest a Fidesz, noha az ellenzék nem lett jobb teniszjátékos, mint amilyen korábban volt, most már 6 hete abban a helyzetben van, hogy lemarad az ütésekről. Tehát ha ez a nyíregyházi építők pálya lenne, és Káplán Pista bácsi, az én egykori teniszedzőm állna a háló másik oldalán most kiabálna, hogy még egy lépéssel közelebb kellett volna menni a labdához, még 10 centivel lejjebb kellett volna menni a súlypodnak, mert az ilyen ütésekből lesznek aztán a ki nem kényszerített hibák. És amióta megvolt a Bicskei kegyelmi ügy, azóta a Fidesz több kísérletet is tett arra, hogy visszaszerezze a labdamenet irányítását. Ugye a Orbán Viktor videója arról, hogy akkor beleírjuk az alkotmányba, hogy nem lehet kegyelmet adni ilyen gyerekbántalmazóknak. Számos más kísérlet nem sorolom végig. Azonban mindegyikre eddig jött valami olyan esemény, amely biztos, hogy nem volt benne a Fidesznek a forgatókönyveiben, hogy nekünk erre majd reagálni kell. Ezeket a politikai labdákat reflexből megütötték, és nagyjából visszajöttek pályára, de most március 15-én nem arról a helyzetről van szó, hogy azt várjuk, hogy Orbán Viktor felmegy a múzeum lépcsőjére, tényleg ott jöttem rá, egy fél órája nagy a nagy építkezés. Tehát felmegy a múzeum lépcsőjére, és ott elmond egy programbeszédet, ahol kijelöli, hogy a következő két hónapban a pedofilokról, a homoszexuálisokról, a Brüsszelről és a migrációról fogunk beszélni. Lehet, hogy fog ilyet csinálni, de ezt a beszédét biztonsági játéknak kell, annak kell lennie. Ahogy az évértékelő is az volt. És ugye közben volt egy tömegtüntetés a Kossuth téren. Közben előjött egy politikai szereplő, akiről még fogunk beszélni, Magyar Péter személyében. Közben az elengedett Endre bácsi megpróbálta újra lekenyerezni az egyik volt árvaházi neveltet, hogy milyen vallomást kéne tenni. Ezek csupa olyan labdák, amiket nem az ellenzék ütött át a Fidesz tér felére, de a Fidesz nézni kell, hogy ezzel most hogy üssem meg, tenyeres fonák, hova helyezzem, mit kezdjek ezzel. Ebben a helyzetben nagyon kockázatos egy békemenet. A békemenet az megmozdít, nyilván ha a fideszesek számolják 200 000 embert, ha objektíven számoljuk 50-100 000 embert, mind a két szám nagyon magas. Odahozni Pestre akár csak 50 000 embert az Andrássy útra. Úgy, hogy 2-3 órával később ott Magyar Péter valami új jobboldali vagy nemzeti zászlót ki akar bontani. Mi van, ha ott maradnak meghallgatni? Mi van, ha oda mennek megkérdezni a dupla idézőjelben pesti liberálisokat, hogy ti mit tüntetgettek itt, és akár valamilyen erőszakos dolog kitör? Nem lehet látni azt a biztonságos környezetet, ahova oda lehet hozni ezt az 50-100 000 embert. Ezt a kockázatot nem vállalják be, és szerintem ezért nem lesz lesz békemenet, ugyanis Bayer Zsolt meghirdette a világ első lelki békemenetét.
Fantasztikus, ez egész olyan, mint egy ilyen hírcsárda cikk, ezt én ki, jó is rátért, ez nálam is itt van jegyzetemben. Még egy mondattal itt maradva viszont, oké, tehát nem fog ebben a helyzetben arra menni a Fidesz, hogy hasonlatnál kitartva nyerőt üssön. De valahogy le kell vinni azt a hálót, vagy legalább azt a pecket ki kell szedni az oldaláról, hogy ahogy a páros háló maradjon belőle. Az a kérdésem, hogy azért, ha megnézzük a Fidesz elmúlt X kampányát, azt látjuk, hogy ez egész egy ilyen, tényleg csak a nyerőkre, csak az üssünk mindent a vonalra, harsogjuk túl, nagyon-nagyon erős diadalitas propaganda, és minden ehhez körítés anyagilag és látványban, hogy tud-e egy olyan kampányt csinálni a Fidesz, ahol csendben van, mert hogy itt vagyunk kevesebb, mint 3 hónap a választás előtt, és nem mond semmit. Tehát lehet-e arra appellálni, hogy jó, hát az ellenzék az rosszabb helyzetben van, mint bármikor volt eddig, alacsony lesz a részvétel, ahol fontos, ott el fognak menni, és igazából sok úgysem múlik rajta. Tehát az egy járható stratégia a Fidesznek, hogy elhallgatja ezt az egész kampányt, mint olyan.
Egy úgymond megúszós kampányt csinál, mert azt hiszem ez a kérdés. A kérdés szerintem az, hogy van-e választása, hogy más milyen kampányt csináljon, mert a fideszes témafelépítés az egy nagyjából 4-5 hét időtartamú dolog. Amikor először valamelyik megafon influencer elkezd róla beszélgetni, és onnantól felépítve odáig, hogy Orbán Viktor a következő nagy eseményben ezt elmondja. Nem látjuk jelenleg ezt a témát felépülni, és ha megváltoztatják a stratégiát, és Orbán Viktor előzetes tesztelés nélkül holnap bedob egy valamilyen szettet, tehát, mert ez nem egy téma, hanem általában 2-3, akkor ennek a kifutása az május eleje, amikorra ez egy full minden csőből nyomható témává válik, lerövidül a kampány. Nem tudom, hogy megcsinálják-e, fogalmam sincs. A másik, a csendes kampánynak az a hátránya, hogy felhangosodnak olyan hangok, amikre egyébként senki sem figyelne. Tehát ha csak a szomszédok adásait lehet nézni az egyik csatornán ismétlésben folyamatosan, akkor egy idő után akkor is a kettes csatornát fogják nézni az emberek, ha azon valami minősítetetlen rossz műsor megy.
Jó, de jelenleg a kettes csatornán is pontosan ugyanaz megy.
Igen, tehát kockázatos a Fidesz részére, ezért mondom, hogy továbbra is a Fidesz ennek a választásnak az óriási esélyese. Továbbra is az ország 4/5-ében nekik lejt a pálya. Továbbra is arról van szó, hogy ezt csak ők tudják elrontani. Csak az a különbség, hogy ilyen kampányt, aminek nem erőből mennek neki, és nem a magasan a pálya közepére érkező labdákat csapkodják le, ilyen kampányt még nem csináltak már, de az elmúlt 10 évben nem, 15 évben.
Hát megnézzük, hogy végül mi igazolódik be ebből, amit mondtunk, és majd legfeljebb a jövő héten visszatérünk rá, viszont akkor haladjunk is tovább a pénteki napnak a menetrendjén. Lesz egy kutyapárt és tanítanék megmozdulás, de erről majd később beszélünk, illetve lesz egy Mi Hazánk klasszikus Pévax kávéházas dzsembori. És a Mi Hazánknál tényleg csak egy percig időzzünk, de szerintem egy nagyon érdekes kérdés az, hogy a Mi Hazánknak mi egy reális cél, vagy reális stratégia erre a választásra. Azért azt látjuk, hogy hagyományosan, de mondjuk ha Jobbik, régi Jobbiknak a példáját vesszük, az a fajta radikális, euroszkeptikus szélsőjobb, aminek ez a szellemi utódja, az gyengében teljesít az európai választásokon, mint bármelyik másik választáson. És ezzel együtt pedig ott lesz a tény, hogy ők harmadik utasak egy olyan önkormányzatin, ahol gyakorlatilag két esélyese van minden egyes választásnak. A megyei listákon kívül, illetve a Budapesten nagyvonalúan átalakított, visszaalakított választási szabályok mellett a budapesti listán kívül nincs reális babér, amit le tudnak aratni torockaiék. Ebben a helyzetben mi egy olyan stratégia, ami a Mi Hazánknak reális lehet?
Hát ez a kérdés feltételezi azt, hogy a Mi Hazánk egy párt. Formálisan nyilván be van jegyezve, meg ők egy párt, de ők nem azért vannak, hogy sikeresek legyenek, ők azért vannak, hogy olyan témákat, szélső jobboldali témákat vigyenek, amelyek a Fidesznél már nem férnek bele a politikai kommunikációba, hogy aztán ezt...
Én ezzel lehet, hogy 2 évvel ezelőtt egyetértettem volna. De szerintem azért most arra látjuk, ha más nem a Mi Hazánk demográfiai átalakulásából, vagy hát a választó demográfiájának az átalakulásából, hogy kezd kialakulni egy Mi Hazánk tábor, mert Mi Hazánk rámegy azokra a kicsi szingülisú dolgokra, amivel a Fidesz nem foglalkozhat, mert egyszerűen rendszer szintű problémákat húzna alá. És most nem csak arról van, hogy nagyobb nácik, mint a Fidesz, mert nyilván nincs azok. Annyira alacsonyan a léc, de valószínűleg még a Fosbury flop nélkül át tudsz ugrani ezen a lécen, de mégiscsak kezd kialakulni egy Mi Hazánk tábor, és szerintem a reális cél hosszú távon az nem feltétlen az, hogy úgy maradjanak Fidesz szatelit, mint ahogy most Fidesz szatelit, hogy néha duró-dúra ledob valamit, és akkor azt lehet használni, hanem idővel egy kétharmad potenciális elvesztésével a Mi Hazánk úgy kerülhet hatalomba, hogy ha vele kell összefogni, és ez meg már egy politikai építkezésnek a terméke, nem egy kvázi autonóm dolog.
Ezt Magyar Péternél akartam elmondani, de akkor elmondom itt. A Fidesz egy dologra figyel oda a magyar pártstruktúrában, a Fidesz jobbról nem szabad megelőzni. Tehát bárki, aki ezzel megpróbálkozik, azt kinyírják. A Fidesz az nem zavarja, ha van 172 darab baloldali budapesti liberális párt. A Fidesz arra odafigyel, hogy ha valaki ezt a nemzeti keresztény konzervatív val kezdődő, és aztán a végén a esetleg neonáciba belelógó politikai spektrumot, ezt uralja. Ha a Mi Hazánk kinövi magát, akkor a Mi Hazánk ki lesz nyírva. Tehát nem fogja nekik megengedni a Fidesz. Ettől függetlenül lehet, hogy bejut egy vagy két jelöltjük, inkább egy az Európai Parlamentbe, ettől függetlenül lehet, hogy elcsípnek helyeket, tudnak sikeresek lenni, megnőhetnek akár 5% fölé. Ezek előfordulhatnak, de ők egy politikai sót visznek, Nekik az országgyűlési választás lesz az érdekes, hogy 2-3-5 emberrel bekerüljenek a parlamentbe. Az a Fidesz nem is fogja zavarni, kivéve, ha nagyon borulna a kétharmada, de hát ez ki tudja, hogy hogy lesz. Tehát a mi hazánknak ez egy letudandó kötelező, ez a választási kampány. Nyilván elmondják a maguk nagyon radikális üzeneteit, ezt mindenki tudja, hogy ez fog elhangozni, aztán majd lesz valami. Nem ők a főműsorszám, ahogy mondod, valóban ez egy polarizált választás lesz, ahol harmadik pólusnak nem nagyon van helye. Megtartják a maguk kis ünnepségét, aztán ha sikerül valami, örülnek neki, ha nem sikerül neki, az ő megélhetésüket nem befolyásolja.
Menjünk is át akkor a sokat emlegetett pénteki főfogásra. Ugye délután 3 Magyar Péter az Andrássy úton zászlót bont, ugye ez a mondás. Mielőtt felteszem az első kérdésemet, viszont nézzünk meg egy videót, mert szerintem nagyon-nagyon fontos dolgokat kell ebben megvizsgálni, és ez alapján teszem majd fel az első kérdést.
Bár sokan kételkednek, de minden lavina az első hópehellyel kezdődik. Legyünk minél többen március 15-én 15 órakor az Andrássy út és a Balcsy-Zsilinszky út sarkánál. Üzenjük meg közösen a méltóságos uraknak, hogy eddig, és ne tovább.
Én amikor megláttam ezt a felvételt, ezt azonnal beküldtem mindenféle szerkesztőségi csoportba, hogy na, megjött az új Márki-Zay Péter videó, tehát ott a könyvespolc, ott a kék zakó, rá van tűzve valami kis szarság, ezúttal egy kokárda, nem egy kék madzag, és el van mondva nagy naftalinos idézetekkel, hogy gyakorlatilag talpra magyar, kezdődjön a mozgalom, és én nem tudom ezt az egész helyzetet anélkül értelmezni, hogy ezt a párhuzamot vizsgálnám. Tényleg van több mint 10 000 visszajelzés, de lehet, hogy amikor ezt vesszük, akkor már több 10 000 visszajelzés a Magyar Péter Facebook eseményén. És van egy ugyanilyen hype érzésem, ami 2,5 évvel ezelőtt járt át, hogy egyszerűen az emberek politikai téli álmából valaki felébreszti őket, és jaj, de jó, akkor hirtelen itt megint a messiás komplexusunkat, azt kicsit levezethetjük valakin. Te látsz-e érdemi különbséget a két jelenség között?
Látok. Azok a párhuzamok, azok teljesen érvényesek, amiket mondasz. A Magyar Péter hátterét egy picit másképp, másmilyennek érzem, mint a Márki-Zay Péterét, és nem feltétlenül jobbnak. Mert Márki-Zay Péter egy már politikai rutinnal megnyert választással a háta mögött bontott zászlót, Magyar Péter meg egy, ha nem válik el Varga Judittól, és nincs ez a kegyelmi ügy, akkor az se, én tudnám, hogy kicsoda, meg te is tudnád, hogy kicsoda, de az ország háromnegyede nem tudná, hogy ő kicsoda. Tehát ez különbség, viszont a Magyar Péter egy, most nincs erre jobb szó, jobb gyerekszobája van, mint Márki-Zay Péternek, tehát az biztos, hogy ő és talán kevésbé arrogáns is, mint Márki-Zay. Tehát az ő esetében elképzelhető, hogy később jön el, ha egyáltalán eljön az a pillanat, ami Márki-Zay politikai karrierjét romba döntötte, amikor ő saját magáról is elhitte, hogy ő a messiás. Mert onnantól kezdve, nyilván te is ismered azokat a kampányháttérembereket, akiket én is, akik fejvesztve menekültek a Márki-Zay Péter elszabadult hajóágyú kampányolása elől, ami aztán tönkre is tette az egész politikai karrierjét. Viszont az teljesen jól látod, és szerintem igazad van, hogy a magyar politikai életben várják a messiást. Na most messiás nem nagyon tudsz másképp lenni, mint hogy felteszed a kezed, hogy én vagyok a messiás. Most ő feltette a kezét, hogy én vagyok a messiás. Nagyon jól érzi azt is, amit Márki-Zay Péter is nagyon jól érzett, hogy a 77. baloldali, európai érzelmű, az inkluzivitást, az emberi jogokat, a hasonló témákat hirdető pártra nincs szükség. Teljesen fölösleges alapítani még egy LMP-t, meg még egy Momentumot. Tehát jó helyre céloz, azt mondja, amit mondani kell, úgy mondja...
Hova céloz? Mert szerinted ki a demográfia? Most ki nem mondjuk ezt az átkozott két szókapcsolatot, de hogy de, kire
Fidesz célod? Árvák, tessék, kimondtam. Tehát a saját bevallása szerint ő oda céloz, ahol tudod mit, ezt a múzsán akartam megírni, de akkor spoiler, ő azt hiszi, hogy ő a Kvizac Haderach, aki esetleg volt a moziban a héten is látta a Dűne című filmet, ő tudja, hogy az abban az univerzumban várják azt a messiást, aki egyszerre tud a női és a férfi tulajdonságokat magában egyesítve a világuralomra törni. Ő szerintem azt akarja, hogy ő legyen az, aki a budapesti lelkekben ugyanolyan támogatásra talál, mint a vidéki lelkekben. Ehhez valami elképesztő mennyiségű naivitás kell, és azt hiszem, hogy a Magyar az Péterben megvan. Ez megvan, meg idealizmus. Ettől függetlenül most azt gondolom, hogy a NER-ben most már kódolva van, hogy másfél-két évente találkozni fogunk ezzel az alakkal, hogy aztán melyik lesz a messiás, azt nem tudjuk, vagy egyáltalán lesz-e messiás, azt se tudjuk. Az, hogy van messiás, azt is onnan fogjuk megtudni, hogy 3 év múlva visszanézünk, hogy ja, ő volt a messiás. Tehát igen, ő most egy bizonytalanság. Ő az egyik olyan faktor, amire a Fidesz nem készült, és valahogy meg kell ütni azt a labdát. Egyébként Magyar Péter erre tudatosan készül. Tehát nekem az a benyomásom vele kapcsolatban, hogy ennek az embernek elkezdtek tanácsokat adni. Tehát azóta nyilván nem fogod belinkelni a konkurencia videóját, de a 444-nek is adott egy interjút, én azt láttam. Óriási fejlődés van a Gulyás Mártonos első interjújához képest. Látszik, hogy valaki adott neki 5-10 egymondatos patront, ami a lelkére kötötte, hogy azt fel kell robbantani az interjúban, akármit kérdeznek, Péter ezt mondd el. Ez egy tudatosan felépített politikai szereplés. Ezt valaki olyan segített neki ebben, aki tudja, hogy kell ilyet csinálni. Biztos, hogy csinálnak mögötte valamiféle kommunikációs stratégiát is, tehát, hogy valaki elővette hogyan építsük pártot, pártalapítás unatkozó háziasszonyoknak vagy barkácsoló kedvű férjeknek típusú könyvet, és elkezdte lapról lapra megvalósítani Magyar Péterrel. Nincs rá, ki fogok menni a tüntetésre, a zászlóbontásra holnap délután 3 órakor, most lebuktam, hogy csütörtökön vesszük fel. Tehát ki fogok menni, meg fogom hallgatni, és azt hiszem, hogy majd a jövő héten leszünk nagyon okosak ezzel kapcsolatban. Most nagyon okoskodni tudunk róla, de okosak nem tudunk lenni az, hogy mire lesz ez elég. Az is lehet, hogy lesz még egy 100 000-es tüntetés az Andrássy úton, amire valamit lépni kell, és ha valaki már csinált egy 100 000-es tüntetést, akkor a kérdés az, hogy mit mond azt, hogy áttér arra, hogy a rostban gazdag étrendet és a köles fontosságát hangsúlyozza, vagy mond valami értelmeset. Ha mond valami értelmeset, akkor csinálhat még egy 100 000-es tüntetést. De most, ha a önkormányzati kampány arról szól, hogy 50-100 000-es tüntetéseket csinál Magyar Péter, akkor lehet, hogy ő a messiás. De az is lehet,
eddig nem is mondott semmit egyébként. Tehát itt lenne az ideje. Szerintem ezt még pont a 444 interjúban mondta, hogy hát ő nem mondott valójában semmit, meg mi is beszéltünk erről még a fülkében, hogy igazából Magyar Péter eddigi munkássága, meg leleplező sztoriai, ezek arra voltak jók, hogy aláhúzzák, hogy azok nyomozó újságírók remek munkát végeztek az elmúlt egy évtizedben.
Igen, tehát van az a szép angol mondás, hogy no shit Sherlock, tehát így komolyan, tényleg a Fideszben lopnak? Ha, fene gondolta volna, tehát ezek voltak az én reakcióim is a Gulyás Mártonos interjúra. Nem mondom, én azóta a személyében óriási fejlődést látok. Nem feltétlenül jó irány, mondom, látom rajta, hogy valakik dolgoznak vele. Én nagyon, tehát ha valami nem külső dolog egyszer leváltja a NER-t, az lesz, hogy valaki felteszi a kezét, hogy emberek, én vagyok a messiás, és mögötte dolgozik 10-20 ember, aki mondja neki, hogy Péter, nagyon jó volt a következő beszédetben, lazítsd meg a nyakkendődet, vagy éppen gombolj be még egy gombot az ingeden. Az igazi is így fog kinézni. Hogy ez az igazi, vagy nem az igazi, hát majd kiderül. De én azt egy pozitív fejleménynek tartom, hogy egy választási kampányban elmehetünk megnézni egy politikai messiást. Tehát ideális alapanyag, egy kockázati tényező van, az a 10-20 év, amit lehúzott a NER-ben, hogy ez alatt milyen kompromittáló info van róla, majd kiderül. Ha van mögötte egy értelmes csapat, tehát ha én lennék ott abban a csapatban, akkor én már feltettem volna a kérdést, hogy Péter vadászházas buli volt-e, közpénzből vásárolt szántóföld volt-e, a másodunok a testvérednek van-e mezőgazdasági ZRT-je. Ezeken végig mennénk. De ez a kockázati tényező vele kapcsolatban egyébként. Tehát szőrös nyávog macska, jóképű, 40-es és 40-50 között levő férfi, nincs elhízva, értelmesen tud beszélni, megvan az összes foga, és motivált arra, hogy politikai szereplést csináljon.
És már csak egy esemény van, amit nem tárgyaltunk meg, Karácsony Gergely és különböző civil szervezetek, oktatás, diákok, nem is tudom, mi van még, azt hiszem, ja igen, Fridays for Future, tehát egy ilyen nagyobb olyan szervezetekkel együtt csinál egy megmozdulást, akiket azért láttunk eleget Budapesten, és akiknek a rendezvényein korábban ő is ott volt, és neki az a mottoja, hogy Budapest köztársaság, és az is marad. Megjegyzés, hogy szerintem egyébként ez egy tök okés motto, tehát szerintem a Budapest köztársaság az abszolút az a motto, amit egy Karácsony Gergely zsáner szavazó az elvár tőle, és amilyen hitben megválasztott a 2019-ben. De valójában egy kérdésem van ide, mégpedig az, hogy Karácsony Gergelynek ez lesz a harmadik nagy megmérettetése az elmúlt 5 évben. Volt a 19-es választás, 21-es előválasztás, és van a mostani. És a 21-es előválasztás, ez tipikusan egy olyan helyzet volt, amiben úgy mentünk bele, hogy hát ez egészet Karácsony csak elveszítheti. És fogta magát, és annak rendje és módja szerint minden lépés megtett azért, hogy el is veszítse. És arra lennék kíváncsi, hogy szerinted a mostani helyzet, amikor megint csak úgy állunk itt, hogy nem tudjuk, ki lesz a fideszes kihívó, lehet, hogy Szent Király Alexandra lesz, valószínű, hogy ő lesz, nem tudom, mire az adás megjelenik, lehet, hogy ez ki is fog derülni. Valószínűleg van egy Vitézi Dávid a pakliban, aki el fog indulni, és ennek ellenére ott tartunk egy olyan helyzetben, hogy a Karácsony megint csak elveszítheti ezt a választást. Ha vesszük ezt a három megmérettetést, hol helyezkedik el nehézségi szinten közöttük szerinted? Te hogyan állítanád fel ezt a rangsort?
Én ezt a legkönnyebb megmérettetésnek gondolom. Karácsony Gergellyel kapcsolatban el szoktak felejteni egy dolgot. Ugye a fideszes kommunikáció, nincs rá jobb szó, a tejbetök imidzsel próbálja rombolni. Ő az alkalmatlan, ő az, aki nem a, mint az angol torik, akik mindig széles terpezben nyilatkoznak, nincs nem, power stance, meg mit tudom én, ő nem ez az agresszív, maszkulin politikus. És Budapest az egyetlen település az országban, ahol egy férfi politikusnak nem kell az agresszíve maszkulin imidzset magáévá tenni. Itt él a legtöbb olyan szavazó, aki találkozik olyan férfivel is, aki elmosogat meg, hogy is mondtad, paleo brownit süt a gyerekek iskolai bulijára. Tehát ő ebbe belehelyezkedett ebbe a szerepbe. Ugyanakkor elfelejtik róla, hogy az egyik legjobb intrikus ebben az országban. Van egy szó, amit nyilván kamerában, még mikrofonban nem fogok kimondani, hogy minek a kavarásához értő nagyon jól. Ezt az egykori LMP-s pártársai általában a sziszegő gyűlölettel szokták mondani ezt a szót. Meggyőződésem, hogy a 2021-es előválasztás folyamán egy ponton ő észrevette, hogy ez neki csak rossz irányba vezethet, szétrombolhatja a budapesti esélyeit. Az, hogy ő nem tett bele abba többet, hogy a Márki-Zay Pétert megverje az előválasztásokon, az szerintem a részéről tudatos döntés volt. Vagy ha nem tudatos döntés volt, akkor egy olyan döntés volt, hogy úszott az árral.
Na most, hát ez nem az ő versenye volt, tehát mondta is, hogy az TV interjú, nem tudom, a TV vita közben azon gondolkodott, hogy gyerek hazaérte. Tehát, hogy...
Igen. Budapest viszont az övé. Van néhány olyan politikus az országban, aki 19-ben jól szerepelt, megfogta azt a pozíciót, amiben van, és jól használja. Például ilyenek a momentumos polgármesterek az újpesti kivételével, aki átállt a DK-ba. Ezt a nézőknek is mondom a hátralevő epizódokra, hogy én nagyon nehezen jegyzek meg neveket, tehát időnként ilyen személyleírásokat fogok adni, de aki a második kerületben van, aki a hatodik kerületben, Soproni Tamás.
Őrsi van a másodikban, Déri van Újpesten, Soproni ugye a hatodikban.
Soproni a hatodikban, tehát ezek közül én a Sopronit ismerem a Facebookon, és látom a posztjait, onnan tudom követni. csinál egy tök jó helyi politikusi munkát.
És bocs, egyébként ezek hasonló imidzsek a karácsonyhoz. Ez ezek az ősi, és ez a szelfizek a tulipánokkal, amit ide ültettünk, nézzétek, ültettünk tulipánokon. Igen.
És ezek a politikusok szerintem felmérték azt, hogy ők miután sikeresek és jól futnak abban a szerepben, amit 19-ben megkaptak, ebben lehet újrázni. Angol politikai vagy amerikai politikai szakkifejezés az incumbent advantage, tehát hogy a hivatalban levő politikusnak az az előnye, hogy ő róla szól a politika, ő van reflektorfényben, mindenki másnak vele szemben kell definiálnia magát.
Ez jó van, ez így hatásnak lehetne körülbelül lefordítani magyarra, igen, hogy mit
ugráljunk. Miért cseréljük le valaki másra? És az egy erős érv kell, hogy lecseréljük valaki másra. És ezek az előnyei megvannak Karácsonynak. Nyilván a Fidesz elhatározta, szerintem Orbán Viktor személyes bosszú vágya ebben fontos szerepet játszik, hogy Budapestet kiéhezteti. Tehát addig, hogy ne legyen gázolaj a BKV buszban, addig fogja éheztetni Budapestet. Azonban a körbezárt éheztetett várakban általában nem szokták szeretni a körbezáró ellenséget, tehát ez szerintem politikailag kontraproduktív. Lehet, hogy változni is fog a választások után, de Karácsonynak jók az esélyei, ha csak a klasszikus biztonsági játékot játssza, most már ez a adás a teniszről fog szólni, akkor neki elég visszajutni és pályára tenni a labdákat, tehát neki nem kell a vonalakat bombázni annak érdekében, hogy ezt a meccset megnyerje. Neki jól kell csinálni, őt nem fogja több millió ember ilyen elpuhult budapesti libernyáknak tartani azért, mert a Fridays for Future-rel megy tüntetni, vagy a tanítanékkal. A saját természetes közegében mozog, és a saját természetes közege elég nagy ahhoz, hogy legalábbis Budapesten főpolgármestert csináljon belőle. Demográfia. A Karácsonyt utáló budapestiek nagyon nagy része választási szempontból nem budapesti, hanem pomázi, csömöri, ürömi, pilisi, monori, sorolhatnám az agglomerációs településeket, akik nagyon utálják őt, mert hogy le van zárva és sáv a bicikliknek az ülői úton, meg a körúton, meg itt-ott-tamott, meg drága a parkolás. Ők nagyon utálják Karácsonyt, csak azért, hogy a gyereket be lehessen iratni otthon pomázoló odába, bejelentkeztek pomázi lakcímre, ezért ők majd a pomázi polgármestert fogják megválasztani, és ha oda fideszes polgármestert választanak, Karácsony Gergely azt fogja mondani, hogy kedves egészségetekre, gyerekek, én meg akkor budapesti főpolgármester maradok.
És ez a nagyon érdekes egyébként a Karácsony hasznosításában a Fidesz politikai céljaira, hogy messze túlnyúlik Budapesten, és szerintem a Karácsonynak a szapulása sokkal hasznosabb vagy szórakoztatóbb eredményekhez vezet vidéken, mint Budapesten.
Az én rokonságom konkrétan Kisvárda környékén él, és megvannak róla győződve, hogy Budapesten rosszul mennek a dolgok. Tehát itt ilyen migráns apokalipszis van, drag queenek járkálnak az óvodákban, megfulladtunk a smogban, a dugók elviselhetetlenné váltak, egy ilyen Mad Max világ van, és nem lehet nekik megmutatni, és csak ott van egy 18 új fa ültetve, meg, tehát igen, ők úgy gondolják, hogy a Blaha Lujza tér az egyenletesen lett betonozva, és holnap után ott már kivégzések is lesznek. Nyilván nem így gondolják, de ezeket a híreket kapják, és akinek van budapesti rokona ismerőse, az ezeket a kérdéseket kapja meg úgymond otthon, amikor hazamegy vidékre. De nekem már eszembe nem jut úgy gondolni, hogy Karácsony rosszul csinálja. Nem azt sem mondom, hogy jól csinálja. Karácsony azért veszélyes a Fidesz számára, amit az előbb mondtam, hogy nem egy agresszív, megoldó ember, aki gumicsizmában kiáll a gátra és visszaparancsolja a Dunát a gát mögé.
Hát ez maradva a teniszes hasonlatán, nem az van, hogy tudod, hogy kapsz egy olyat, aki nem tudom, erősed szervál, és akkor a return játékodat kell felősíteni, hanem lövésed nincs, hogy mit kezdj az a játéka, még hogyha nem is érted egy kicsit egy ilyen. De ezt tudom, hogy neked szívedhez közel, kicsit egy ilyen Djokovic sztoriról beszélünk, hogy egyszerűen semmiben nem a legjobb, de egyszerűen mindenben, tehát nem tudsz vele kitalálni.
Semmiben nem a legjobb, de mindenben a világ legjobb háromja között van. De a Fidesz számára az a veszélyes, hogy itt van egy város, amiről távol álljon tőlem, hogy azt állítsam, hogy Budapesten minden rendben van. De nem megy rosszabbul, mint Tarlós alatt, sőt, szerintem hajszányival, de jobban van igazgatva a város, mint Tarlós alatt. jobb a hangulata a városnak, mint Tarlós alatt. Elég most meg fogják nyitni megint a pesti alsórakpartot hétvégenként, elég ott egyet sétálni hétvégén is látni, hogy milyen a hangulat. A Fidesznek ez azért veszélyes, mert ez egy precedens arra, hogy lehet ezt az országot, vagy bármi várost, falut anélkül kormányozni, hogy habzószájjal gyűlölködnék, meg hetente bejelenteném a történelmi szereplőszóköz országos megmentési programot, Széchenyi terv, Tarányi Ignác program. Tudom én, ezek nélkül is tök jól működik az igazgatás, a hétköznapi menedzsment. És ez borzasztó veszélyes, ha kiderül, hogy nekünk nincs szükségünk valójában arra, hogy a határ mentén és szakadt drótkerítés mellett szerencsétlen rendőrök járőrözzenek fel alá naphosszat, hanem szükségünk van egy normális bevándorlási hivatalra, ami nincs. És ha kiderül, hogy nem az agresszió kell, hanem a csendes hétköznapi ügyintézés, ez a legféltve őrzöttebb titka a Fidesznek, hogy tulajdonképpen ők fölöslegesek azért, hogy ez az ország jól működjön. Ha az ő agresszív ilyen akcionizmussal megtöltött puffogásuk abban marad, az ország pont ugyanúgy fog működni, mint a puffogással együtt. Ezért utálják Karácsonyt, mert itt 2 millió ember látja, hogy ezt lehet anélkül is csinálni, amit ők csinálnak.
Köszönöm szépen, menjünk át a Q&A szegmensre, mindjárt folytatjuk. Az első kérdés, amit kaptunk, az így hangzik, hogy mi az európai baloldal baja, hol a megoldás kulcsa, hogyan lehet valódi trendfordulót elhozni, amely nem csak egy baloldali populizmus kínált a jobboldali populizmusra, mi lesz így 2024 után az Európai Parlamentben. Engedd meg, hogy magamhoz ragadjam ennél a szót, mert szerintem itt 3 különböző kérdésről beszélünk egy kérdésen belül. Az egyik az a mi az európai baloldal baja. Tehát itt az európai baloldal, itt gondolom arra gondolt a költő, tehát itt nem az európai parlamenti csoportosulásra gondolt, hanem unblock az inkább szociáldemokrata és baloldali szereplőkre az európai különböző nemzeti politikai palettákon. És hogy mi az európai baloldal baja, az szerintem leginkább azzal választolható meg, hogy amikkel nekik bajuk van, az nem ugyanazon a skálán határozza meg magát, mint ahol mondjuk az európai baloldal per se meghatározhatja magát. Tehát, ha megnézzük ezeket a különböző populizmusokat Európában, azt látjuk, hogy viszonylag kevés a kapcsolódási pont közöttük, politikai stratégián vagy megvalósításon kívül. De az, hogy ideológiai közelség lenne, az nagyon jól ábrázolja, hogy mennyire nem tudnak Európában együttműködni. Egyszerűen azért, mert ezek a mondjuk azt, hogy alapvetően jobboldali populizmusok azokra az issukra reagálnak, amelyek nemzeti szinten egy különböző ernyő szavak és kifejezések, legyen ez most haza és nemzet, legyen ez most kereszténység, vagy legyen ez most idegenellenesség, ezek alatt jól működnek. Na már most, hogyha nincsen egy koherens probléma, arra koherens választ, olyan mondjuk pán-európai szinten, rettetesen nehéz adni. Tehát szerintem önmagában azt a problémát, hogy definiáljuk, hogy mi az európai baloldal baja, az, hogy nincsen olyan, hogy európai populista jobboldal, és nincsen olyan se, hogy európai baloldal, hanem olyan nemzeti helyzetek vannak, amelyek egymástól pont annyira indiferensek, hogy a különböző technikai megoldások, azokat ne lehessen azért salagmentesen importálni, exportálni a kettő között. Ez első. A második az, hogy hogyan lehet valódi trendfordulót elhozni, mert nem csak baloldali populizmus kínál jobboldali populizmus, ugye erre eddig 2 verziót látunk. Van a Biden megválasztása 2020-ban, Tusk, Fiala, Golob, akármennyi ilyesmit meg lehet nézni, amikor létrejött egy ilyen kicsit, mondjuk az, hogy egy mérsékelt platform, ahol több politikai szereplő összejött alapvető értékek mellett, és ennek a vezetője ez villámhárítóként elvitte a különböző kampányokat ellene, és a háttérben pedig a platform dolgozott, és nőni tudott, és le lehetett váltani. Nyilván ezt magyar helyzetre nem tudjuk alkalmazni, egyfelől azért, mert a magyar helyzet 100-szor bebetonozottabb, másfelől azért, mert láttuk a szereplőket, hogy hogyan próbáltak valami hasonlót csinálni, de ez az egyik megoldás. A másik megoldás, amíg megvárod, míg szépen lassan tönkrevágják az országot, és vele együtt ők is elsüllyednek, erre a Torik a legjobb példa jelenleg, akik szépen ki fogják várni, nem lesz májusi választás, bármennyi is szó volt róla, valamikor ősszel majd szépen jön a Labour, és nyilván Labourhöz méltóan nem fogja az egész választás úgy megnyerni, hogy meg kéne neki, de azért ki fogja söpörni a torikat. A harmadik az, hogy ebből mi lesz az Európai Parlamentben, szerintem erről viszont egy egész adást fogunk valamikor szentelni, hogy pontosan milyen európai fordulat meg jöhet, illetve milyen szerepe van a különböző oldalaknak az európai parlamenti berendezkedésben, erre szerintem majd máskor fogunk kitérni.
Én úgy gondolom, hogy az európai baloldal baja, ezt ki kell terjeszteni, ezt a definíciót, az európai hagyományos párt struktúra baja. A nyugati liberális demokrácia az mindenütt úgy néz ki, hogy van a nagy jobboldali keresztény nemzeti párt, a angliai Tory párt, a németországi CDU-CSU, az amerikai republikánus párt, és így tovább, és van a nagy balközép szociáldemokrata párt, nem sorolom végig a pártneveket. Na most, ezek a pártok a hidegháború vége óta folyamatosan közeledtek egymáshoz, és végén kialakult egy olyan helyzet, hogy nem maradtak közöttük markáns különbségek. Ebben a helyzetben természetes az, hogyha jön az egész országot érintő kihívás, Covid-járvány, gazdasági válság, bármilyen hasonló, akkor feltör a populista jobb vagy bal oldal, hiszen a centrumpártok azok azt a választ tudják erre adni, hogy kedves választó, mi vagyunk a politika, ezt majd meg fogjuk oldani, te addig kapcsolj át a meccsre, és mire vége lesz a meccsnek, megoldjuk, de ha nem, akkor nézd meg a következő meccset is, és addigra már biztos. Na most ezt egy-két meccsre átkapcsol a nép, de amikor a teljes bajnokság lement anélkül, hogy megoldódott volna a probléma, akkor azt mondja, hogy én most rá fogok szavazni a politikai megváltóra, és akkor megcsinálom a Brexitet, megválasztom Trumpot, végig megy egy ilyen populista hullám. Na most természetszerűen a populistákról egy idő után kiderül, hogy nem megoldás, mint ahogy például, hogy ez nálunk korábban lezajlott, Orbán Viktorról is már rég kiderült, hogy nem megoldás, de ez nem jelenti azt, hogy az emberek bizalommal visszatérnek a régi politikai erőkhöz. Van még egy probléma, az az, hogy kicsúszik, és ez specifikusan baloldali probléma, hogy kicsúszik alóluk a demográfia. Tehát a baloldal európai története az ugye nagyjából, és nagyon leegyszerűsítve úgy írható le, hogy egy ponton elválnak egymástól a radikális kommunisták és a szociáldemokraták, és a szociáldemokraták épülnek fel a munkásosztályt, a alsóbb társadalmi rétegeket, a társadalmi igazságosságot képviselő pártá. Igen ám, de túl vannak fél évszázadnyi, vagy annál is hosszabb jóléti állami léten, miközben a munkásosztály az Kínában van, meg Magyarországon van, meg Bangladesben van. A baloldalnak meg kell találni azokat az embereket és azokat a témákat, akiket képviselni tud. A másik, meg hogy a feljövőben levő új politikai téma, a környezetvédelem, fenntarthatóság, az pedig életre hívta a saját pártjait, akik nagyrészt a baloldaltól szívták el a szavazóikat. Tehát a baloldalon megújulásra van szükség, ugye majd a német választás pont ellenkező folyamattal, mint a nagy-britanniai választások, pontosabban az angliai választások, az lesz az, ahol a SPD valószínű élete pofára esését fogja elszenvedni, mellesleg a zöldekkel együtt, meg a liberálisokkal együtt. Tehát igen, van ilyen, hogy baloldal válsága, de én azt mondanám inkább, hogy ez a hagyományos európai politikai keretek válsága. Vannak rá reakciók, nem mondtad az előbb mondjuk a Macront, aki a jobboldali liberalizmus találta fel újra és vitte sikerre. Ez mondjuk specifikusan Franciaországban azért könnyebb, mert ott a vezetőnek egy karizmatikus valakinek kell lenni, az egész politikai rendszerük erre épül. Macron karizmatikus, Macron jobboldali, Macron gazdasági liberalizmust hirdet, az is egy megoldás. Sokféle megoldás fog következni, és akkor visszatérek itt a műsor legelejére, az is lehet, hogy Magyar Péter egy ilyen megoldás, nem tudjuk. Tehát, hogy ezekre a politikai szétaprózódottságokra az a megoldás, hogy előbb-utóbb jön valaki, aki azt mondja, hogy az asztalon heverő kis apró társadalmi rétegek közül egy jó hívószóval, egy jó politikával össze tudok tolni 50+1%-ot. Ez mindenütt másképp lesz, és ez majd kihat az európai parlamenti erőviszonyokra is, ahol ugye most egy olyan ciklus zárul le, ahol az első olyan, amikor nem az európai nagy jobboldal mondta meg, hogy akkor nagyjából merre megyünk, hanem alkukterepévé vált az EP, ezzel egyébként egy nagyot alárúgva az Orbán Viktor politikai esélyeinek is.
És még egy apróság, de aztán tovább lépünk erről, hogy hajlamosak vagyunk Magyarországról azt gondolni, hogy a radikalizálódó szélső jobb az mindenhol hatalomba került. Az adásfelvétel előtt 16 órával derült ki körülbelül, hogy a Wilders nem fog tudni kormányt alakítani Hollandiában, és sokkal kevesebb az olyan példa, amikor az a fajta jobb oldal, amit mi Orbán Viktor azonosítunk, hatalmon van, mint ahol egy erősödő ellenzékben van. Tehát ez azért fontos figyelembe venni, hogy itt nem Orbán Viktorok ülnek brüsszeli egyenruhában vagy kiküldetésben, hanem ez egy trend, amire nyilvánvalóan a bal oldal nem tudott választ adni, de nem mindenhol kell populistákat hatalomban keresnünk, és nem fogunk találni. Tehát szerintem ez fontos azért leszögezni.
Igen, mert Orbán Viktorral szembe jött, Orbán Viktorral nem jött szembe az intézményi rendszer, mert Orbán Viktor azonnal és határozottan lebontott minden korlátot maga körül.
A következő kérdést, igazából összegyúrom a következő kettőt, hogy haladjunk előre, mert van egy ilyenünk, ami arról szól, hogy miért nem koptak ki a 2000-es évekbeli MSZP és most már DK-s politikusok a politikából, és ezt ráfűzöm arra, ami egy hosszabb kérdés. A DK növekedését gátolja Gyurcsány és Dobrev jelenléte, de igazából ők a párt, a jelenlétük a politikai színpadon csak rontja mindenki másnak az esélyét, és csak béna céltáblák a NER propagandában. Miért nem távoznak a politikából, megnyitva az utat esetleg egy ellenzéki győzelemnek, illetve a DK szavazói miért nem látják vagy érzik Gyurcsány taszító erejét, ami miatt sose lehet nyerni vele? Rád nézek, én nekem már van egy track rekordom a DK-val ebben a műsorban, meg a cikkeimben, úgyhogy én a békét választom.
Nekem is van. Tehát, hogy nálam is szokott néha ilyen.
Nálam már nem kopogtat a DK sajtó egy idejem.
Nálam a DK szavazók szoktak ilyen kommentcunamikat rendezni időnként. A első kérdés. A Fidesz létrehozott Budapesten egy politikai rezervátumot. Ezt a rezervátumot ő pénzzel és békéhagyással támogatja. Időnként megzargatja őket a állami számvevőszékkel, rájuk küldik a számvevőszéket, hogy meg kell őket bírságolni, de ez a pártot érinti, amíg Budapestről nem tör ki egy ellenzéki politikus, azt csinál, amit akar, ebben a nekik jutó 10-20-30%-ban tényleg szíthatják a Fideszt, egymással veszekedhetnek, kinyírhatják egymást, ez a Fidesz nem érdekli, mondom, még pénz is van benne. Parlamenti képviselői fizetések, pártámogatások, ezt odaadják, mert ez lefoglalja ezt a politikai rezervátumot. Ezért tudnak a felszínen maradni az ebben levő emberek. Meg azért ne felejtsük el, hogy nagyon sokan kiléptek a politikából, mert elég vagyon gyűjtöttek 2010-zel bezárólag. Hát a utolsó 3 éve annak a úgynevezett elmúlt 8 évnek, ami már 15 éve elmúlt, de még mindig elmúlt 8 év. Az utolsó 3-4 éve az már arról szólt, hogy mindenki tömte a zsebeit, mert tudták, hogy vége a dalnak. Tehát vagy elmentek, és azóta élik a vidám nyugdíjas éveket, vagy azért van annyi hátterük, hogy nincsenek rászorulva, hogy nekik ebbe pénzük is bejöjjön. Tehát ebben a rezervátumban el vannak. A
DK... Bocsa, azért egy dolog még, hogy tehát karrierpolitikusok. Szerintem én amennyit követem a nyugati politikai folyamatokat, szerintem sehol nincs még egy ország olyan, mint Magyarország Nyugat-Európában, vagy a nyugati világrendben, mondjuk ezt, ahol ennyi karrierpolitikus van. Ott általában, ha valaki egy nagy, sikeres politikai kampányt akar vezetni, vagy valamilyen politikai szerepet be akar tölteni, aki előtte van egy komoly szakmai múltja, vagy szakmától távoli múltja. Itt azért el kell mondani azt is, hogy miért maradtak benne a politikában, mert mit csinált? Tehát, hogy ő elvégezte a diplomáját még a Marx Egyetemen, tehát, hogy kijött onnan, nem tudom, beállt a rendszerváltás után valahova, és akkor ő azóta ő politikus, neki ez a munkája, neked az a munkát, hogy ügyvéd vagy, a valamelyik hallgatóknak.
Hadd foglaljam ezt össze röviden, a Macskafogó című filmben a négy gangster közül a főnök mondja a többieknek, különben mehetnénk vissza a balettbe ugrálni.
Úgyhogy az első kérdésre ez volt a válasz.
A DK A DK az meg Gyurcsány Ferenc, pont. Dobrev Klára is azért van, mert ő Gyurcsány Ferenc felesége.
Az a párt... Ugyanazért tart azon a százalékponton, és se többön, se kevesebben, mert...
Igen.
Tehát...
De
egyébként te Dobrev Klára egyébként az, akivel, hogyha lebontod a családi fonalakat, egy abszolút tehetséges politikus, neki ugyanaz az üvegplafonja, ami a padlója. Tehát, hogy...
Ha Dobrev Klára lenne csak a DK, tehát a Gyurcsányra holnap ráesne egy zongora, és maradna egyedül Dobrev Klára, Dobrev Klára feltalálná magát, nyilván minden szereplésen ki lenne mögötte szegény halott férjének a képe, de holnap után hívna 5-10 tehetséges embert kulcspozíciókba, és az egy szuper okos ember, kiváló menedzsment skillekkel megszervezni, de hát a pártja az Gyurcsány Ferenc személyi kultuszáról szól. Azok az emberek a szavazói, akiknek Viktorral nem a módszerei a baja, hanem meg a Fidesz-szel se a módszerei a baja, hanem Viktorral az a bajuk, hogy nem ő Feri, a Fidesz-szel meg az a bajuk, hogy narancssárgára van festve, és nem kékre. A DK azokat a szavazatokat viszi el, akiknek kell egy másik, tehát akik nem a Fradinak, hanem az Újpestnek akarnak szurkolni.
De ugyanúgy kinn akarnak lenni minden meccsen, piróval és tifóval és kinnálni, és egy a zászló.
És egy a zászló. Ennek megvan az a 12-18% között ingadozó népszerűsége. Gyurcsány Ferenc ebből kiválóan megél, ő kimehet rendezvényekre, ott jönnek nyugdíjas bácsik, nénik, akikkel lehet beszélgetni. Ez egy ilyen hobbi párt. Ez ennyi, és nem kell ebbe többet látni.
Akkor a Gyurcsány kérdésnél maradva viszont forduljunk is át a mai hírháttér témánkra, mert nagyban van köze hozzá. Gyorsan összefoglalom, próbálom tényleg nagyon rendezetten elmondani azt, hogy mi az a történet, aminek a nyomvonalán ma elindulunk. 12. kerületben, ahol ugye a Kutyapárt társelnök Kovács Gergely képviselő, önkormányzati képviselő, és maga a Kutyapárt is emiatt, hogy oda van beágyazva, mondhatjuk azt, hogy hagyományosan, de mondjuk erősebb, mint bármilyen más budapesti vagy országos kerületben szokott lenni. Meghirdettek itt egy előválasztást, egy ellenzéki előválasztást, ahova meghívták a Kutyapártot is. És itt azért vetődött fel ugye egyáltalán a Kutyapártnak a részvétele, mert más volt a körülmény, más volt a díl, ugye a Kutyapárt nagyon erről elítéli, ezt elutasítja, hogy együttműködje az ellenzékkel. Tehát láttuk, hogy elindultak Juhász Péterrel az 5. kerületben, és amint beállt mögé a Momentum, ők azonnal kifaroltak, hogy ők nem közösködnek, de itt a 12-ben az lett volna a díl az előválasztáson, hogy aki megnyeri, az nem csak a polgármesterjelöltet, az ellenzéki polgármesterjelöltet adhatja, hanem az egyéni körzetekből 8-ban, tehát a körzetek 2/3-ában ő indíthatja az ellenzéki jelöltet is. És erre nyitottak voltak a Kovács Gergőjék, szombaton volt egy taggyűlés, ahol elvitték a kérdést, és szétszavazott, ugye ezt a szót használták, hogy szétszavazott a taggyűlés, ugye ők azt azzal indokolták, hogy ez egy ilyen mozgalmi keretben, amiben ők megalakultak, mindenkinek egyetér a szavazata, és teljesen 50-50 volt amellett a szavazat, hogy induljon el Kovács, vagy ne induljon el Kovács. És akkor így gyorsultak fel a dolgok, még aznap este mind ő, mint a Döme Zsuzsa, a Szuzi, a felesége, párja, ezt most nem tudom, de mind a ketten lemondtak a társadalmi pozícióról, és vasárnap körbefutott a sajtón a hír, és alapvetően volt egy elég nagy csalódottság a Kutyapárti tábornál, illetve mindenki azt a képet festette jogosan, hogy valami gáz van annál a pártnál, aminek most lehetett volna a nagy pillanata, mert ugye a Kutyapártnak hagyományosan az a problémája, hogy mindenki kutyapárti szavazó addig, amíg el nem kell menni a szavazásra, és ott leszavazni az ellenzékre, mert akkor hirtelen mégiscsak ellenzéki szavazó lesz, és jelenlegi állapotában az ellenzéknek nehéz azt mondani, hogy most ne lenne jó esély arra, hogy egy kutyapárti szavazóként sétáljon be a szavazófülkébe, no pun intended, és aként is sétáljon ki onnan. És végül úgy folytatódott a sztori, hogy hétfő estére összehoztak egy új taggyűlést, látták, hogy ez így nem oké, és ott mit ad Isten, gyakorlatilag egyhangulag mind visszaállították a két társelnököt, mind leokézták azt, hogy Kovács Gergő elinduljon. Úgyhogy innen indulunk, és ennek a sztorinak a közvetlen hatásaival foglalkozunk először. Alapvetően arra vagyok kíváncsi, hogy szerinted mekkora arcvesztés ez a Kutyapártnak. Nekünk van erről véleményünk, mi erről beszélgetünk itt sokat a szerkesztőségben, de kíváncsi vagyok, hogy te hogy látod, hogy ezen túl lehet-e lendülni pusztán amiatt, mert hogy a Kutyapárt ez egy kicsit ilyen testvériesebb, kicsit civil szervezetes dolog, Vagy ha politikai pártként ránézünk, egy ilyen pertpatvar 48 óra alatt, az semmi más, mint egy hiteltelenségi helyzetnek a elindítása.
Ebben azt hiszem, hogy az én véleményem nem nagyon érdekes. Azért, mert én ezt vártam, hogy ez előbb-utóbb meg fog az MKKP-val történni. Az a helyzet, hogy a kutyapárt az a szavazólapokon a más politikai rendszerekből ismert egyik sem szavazat. A protest szavazat. Vannak olyan választási rendszerek, skandináv országok közül valamelyikben, meg még pár helyen a világon, ahol lehet beixelni egy egyik sem szavazatot, illetve hát vannak olyan egzotikus dolgok, hogy ugye rangsoroló szavazás és társaik. A magyar választási rendszer nem ilyen. Az MKKP két politikai terméket árul. Az egyik az az, hogy ők ez a bizonyos egyik sem szavazat. A másik pedig a politikai pártokat kigúnyoló civil aktivizmusnak a politikai megjelenése. Na most ez önmagában egy nagyon ellentmondásos politikai termék, mert a politika tagadásával bent lenni a politikában, ez olyan, mint amikor a Nigel Farage, a angol...
Nem is került be soha a parlamentbe, mondjuk ott a First Part of Post miatt.
De az európai parlamentben viszont bent volt, és óriási szónoklatokat, én nagyon imádtam azokat a szónoklatokat, mert kiváló szónok az Ürge, de nagyon tehát röhelyesek voltak azok a szónoklatok.
Igen, és abszolút azért volt ott, mert a parlamenti... Igen, és a parlamenti ciklusok közébe ékelődött az EP választás, ahova mindenki szépen elment, és leszavazta a UKIP-ot elsőnek.
Tehát, hogy egy picit az a párhuzam a kutyapárttal, hogy ők is a politikát kigúnyolni akaró embereknek is a pártja, de ugyanakkor meg azoknak az embereknek is a pártja, és ezért nem szabad őket leszólni vagy gúnyolni, akik, ha látják, hogy le van kopva a festék a parkban a padról, a saját pénzükből vesznek az obiban másfél kiló zöld zománc festéket, és lekenik azt a padot. Tehát ilyen szempontból megvan a helye a politikai palettán az MKKP-nek. Viszont szervezetileg az nem működik, hogy mi mindig csak hippik vagyunk, mert a szavazólapon rajta kell lenni. Ehhez döntéseket kell meghozni. Na most én nem vagyok szervezetfejlesztési coach meg hasonló, tanultam ilyet iskolában, de ha valaki ilyet megkérdeznél erről, hogy mi ez, tehát egy olyan embert, aki azzal foglalkozik, hogy a eddig 3 teherautóval dolgozó hentes üzletnek most már hirtelen 80 teherautója van, és fel kell venni egy ügyvédet, aki a gyorshajtásokat elintézi, meg egy trénert, aki tanítja a fiúkat vezetni, meg egy embert, aki minden reggel megnézi a guminyomást, és egyszer csak dolgozol egy 100 fős kisegítő szervezettel. Szóval az ilyen szervezetfejlesztéshez értő emberek az ilyen válságpillanatokra szoktak rámutatni, hogy egyfajta váltáshoz ért oda a párt. Tehát ha azt mondják, hogy nem indulnak el a választásokon, akkor, és nem engedik Kovács Gergőt elindulni a választásokon, hanem ő majd maradjanak ugyanezek a laza hippik, akik lekenik a padot, meg átkísérik a nyugdíjas néniket az ebrán, meg hülyeségeket beszélnek a választási műsorokban, akkor nem leszek rajta a szavazólapokon, és megmaradnak egy ilyen pár ezer ember vicces szórakozásának. Ha azt mondják, hogy viszont rajta vagyunk a szavazólapokon, akkor valakinek, a főnöknek kell lenni. Fel kell venni egy embert, aki holnap utántól megmondja, hogy ezt nyilatkozzuk a tévébe. Meg kell hozni azt a döntést, hogy egy problémás faluban nem kedjük le zöldre a padokat, egy nem problémásban meg igen, mert nem kell a balhé. És hirtelen akkor mi egy politikai párt vagyunk, akit nem az érdekel, hogy le van kenve a pad vagy nincs, hanem bejött az a szempont, hogy nekünk kell politikai balhé, vagy nem kell politikai balhé. Előbb-utóbb, főleg ha meg is választják Kovács Gergőt polgármesternek, és eljön a kerületbe Orbán Viktor vagy Gyurcsány Ferenc, oda kell elé állni, és kezet kell neki nyújtani, és azt kell mondani, hogy jó napot kívánok, miniszterelnök úr, üdvözlöm a kerületben. Utána lehet vele trollkodni, de hát az MKKP van nagyon sok olyan ember van, akinek ez nem tetszik, mert ők azért szerettek bele ebbe a pártba, mert az nem ez. Viszont a magyar politikai palettán meg helye van egy olyan pártnak, amelyik a civil aktivizmust, a kicsit lazább, kicsit normálisabb hangnemet, a
magát nem túl komolyan
magát
vevő.
Nem túl komolyan vevő. Hát szegény Momentum küzd azzal, hogy úgymond fiatalos pártként komolykodnak. Az MKKP-nak...
Hát a Momentum akkor volt ott erre behitelse, amikor a Fekete Győrannással lehetett fifázni az Erzsébet téren.
Na most az MKKB-nak, ugye amerikai kifejezéssel élve, a DNS-ében van az, hogy ők nem komolyak. Tehát egy komolyabb pártá alakuló MKKP-ra van igény a magyar politikai palettán. Nagy kérdés az, hogy hány ember tud arról meggyőzni a párt vezetése, Gergő és Szuzi, hogy gyertek velünk ebbe az irányba, és jó lesz, és nagyon sokat meg fogunk tudni őrizni a
hippiskedésből.
Vagy pedig ott hagyja őket a pártuk háromnegyede, és beállnak a megélhetési politikai megmondók sorába. Ez nekik is egy nagy döntés, meg a pártnak is egy nagy döntés. De most...
Nem született meg ez a döntés, igazából úgy festett, hogy...
Ebből az elemzői szempontból nézve teljesen természetes, amit látunk. Legfeljebb azt mondhatjuk, hogy hát pek, hogy pont most történik ez meg, és nem korábban, de hát kell egy kihívás, ami ezt a problémát előhozza.
Ugye én azt ígértem meg a bevezetőben, hogy kicsit felgöngyölítjük a pártnak a sztoriát, és most nyilván nem egy szócikket akarok mondani, de szerintem egy érdekes kísérletet tehetnénk arra, hogy keressük meg a peak kutyapártot, ahol a legtöbben azt érezték, hogy ez az egész ez elérte a saját célját. Ugye 2006-ban alakult a párt, és akkor még a Kovács Gergő interjúban azt mondta, hogy a kutyapárt és szatellit csoportja egyfajta alternatív valóságot próbálnak létrehozni. Ez az új valóság párhuzamosan létezik a hagyományossal, és abból táplálkozik, arra reflektál. Ugye ez az örök élet ingyensörös mondásoknak a megjelenése, 2010-ben is bejelentették, hogy elindulnak, de ez egész egy ilyen geg volt, ugye a Kovács Gergő akart indulni Szegeden, a Mogács Dánielt indították volna, ugye a 7. kerületben, de hogy nem, és gyűjtöttek össze elég aláírást, és a 2010-es évek lettek az a pont, ahol ez egyre nagyobb formát kezdett elölteni, és ahol a kutyapárt név az valahol megfogalmazódott, hogy váljon pártá is, ugye a 14-es önkormányzati előtt, sőt, hát igazából nem is csak addig húzódott el, tehát 13-ban nyújtották be az ő kérelmüket, amit a bíróság jogerősen is megmondta, hogy ez komolyan vehetetlen, és nem jegyzik be őket pártnak. Neki mentek a kurián, és végül bejegyezték őket 16 perccel az önkormányzati aláírásoknak a leadási határideje előtt 2014-ben, úgyhogy ott végül ők nem tudtak elindulni. De ha megnézzük ezt az időszakot, ez a 2010-es évek közepére fordula, ez volt az a pont, ahol a kutyapárt elkezdett nem azt mondom, hogy mainstream-mé válni, mint politikai szereplő, de mainstream-mé válni, mint közéleti szereplő. Tehát ezért 2015-ben jelentek meg először a szép nagy kék fideszes plakátok, ennek voltak az első kigúnyolásai a különböző, ugye akkor még szürke kutyapártos plakátokkal, megjelentek a baszki festmények, a négyszínfestések, a buszmegálló építések, stb. És én nagyon sok helyen olvasom azt, hogy ha vissza lehetnénk az időben, akkor, hogy ez volt ez az a kutyapárt, ami a PIK kutyapárt volt, ami pont annyira még civil szervezet, hogy megcsinálja a buszmegállót, és csináljon tényleges apró dolgokat, amit mondtál, vegyen egy zöld zománt festéket, de pont annyira politikai szereplő volt már, hogy már a valósággal érintkezett, nem a különböző űrprogramokkal és az ehhez hasonló poénokkal. Te hogyan látod ezt? Mert én, ha belegondolunk ebbe visszamenőleg, logikusnak tűnik az a következtetés, hogy ez volt a PIK kutyapárt, hogyha valakinek az a nosztalgiája van, hogy a kutyapártos mémekkel röhögünk, és felvesszük a kutyapártos pólót, aztán elmegyünk és leszavazunk valamelyik generik ellenzéki pártra, és várunk még egy-két harmadon.
Igen, civil szervezetként valószínűleg akkor voltak a csúcson. De itt ugye az a kérdés, hogy mik akarnak ők lenni, civil szervezet vagy párt? Mert én azt naivitásnak gondolom, hogy a végtelenségig lehet civil szervezetnek maradni. Tehát tegyük fel, a kutyapárt azt az utat választja, hogy ők kimondva azt mondják, hogy nem párt, hanem ők csak civil egyesületek szövetsége. Most mondok egy csúnyát. Szabad kezdeményezések hálózata. És szándékosan a radar alatt repülnek, majd egyszer csak előugranak egy 40%-os pártként, ahogy ezt a szabad kezdeményezések hálózatából létrejövő SZDSZ csinálta. Akkor is előbb-utóbb koordinálni kell, akkor is előbb-utóbb pénzügyek jelentkeznek, akkor is előbb-utóbb jogi ügyek jelentkeznek, akkor is előjön az első olyan, hogy valami pártos bulin, valakinek ellopják a mobiltelefonját, valakinek megfogják a fenekét, erre reagálni kell, ez botrányt csinál, kommunikációs reakciót, jogi reakciót követel. Tehát, hogy egy szervezet, ha elkezd növekedni, annak megvannak a maga szükségszerű reakciói. Ezt a világ összes business schooljában elmondják, a Harvard Egyetem Business School-ja ismert arról, hogy esettanulmányokon keresztül oktatnak, és ez az úgynevezett Robin Hood probléma, amikor Robin Hood ül a Sherwoodi erdőben, és el kell döntenie, hogy marad egyszerű rabló, akinek a kópéságait mindenki nagyon értékeli, vagy már annyian jöttek ide, hogy el kell dönteni, hogy megostromlom-e Nottingham városát, és elzavarom-e a bírót, akkor már a király ellen lázadok, akkor már politikai tényező vagyok. Az egész kutyapártos probléma erről szól. Egész egyszerűen annyian szimpatizálnak azzal, amit csinálnak, hogy erre reagálni kell. Valóban én ezt nem csúcskutyapártnak hívnám, hanem a nosztalgikus kutyapártnak. Tehát ugyanúgy, ahogy az ember...
Amikor még nem volt vele probléma, amikor lehetett menni,
igen,
építgetni, tüntetgetni,
amikor az ember,
ellenbékemenetet csinálni és hasonló.
Amikor az ember a 20. érettségi találkozóján, ami nekem jövőre lesz, de már a 15-en is, a harmadik, negyedik sört már nem isszuk meg, mert azon gondolkozunk, hogy ez holnap fejfájós lesz, és amikor valakinek az a hülye ötlete támad, hogy még ígyunk mellé egy unikumot is, akkor azt főleg nem isszuk meg, mert az már nagyon fejfájós lesz, és visszagondolunk az első érettségi találkozókra, amikor 23 évesek voltunk, és ittunk 6 sört, 6 unikummal, másnap reggel kicsit fájt a fejünk, de egy kávé meg egy rubofen után mentünk dolgozni. Milyen jó is volt akkor. Tehát most az MKKP eljutott ebbe a szituációba, és hát visszagondolnak ezekre. Ez egy nagyon komoly válság, és rámutat egyébként egy MKKP-n túlmutató problémára, hogy szervezeti szempontból az összes magyar ellenzéki párt rendkívül korszerűtlen. Tehát dolgozik ebben az országban, személyesen is ismerek jó pár olyan embert, akik különböző cégeknek adnak pont ilyen problémák esetén tanácsot. Hogy kell azt kezelni, hogy az ügyvezető igazgató, aki kiprivatizálta a lakatos műhelyt annak idején, az mindenkinek Jóska Pista Laci Feri, és nem főnök úr. Most már itt vannak 150-en a cégnél, és van 15 ős alkalmazott, aki még tegező viszony, meg adott esetben bazmegező viszonyban van a főnök úrral. Hogy reagáljunk erre? Kitegezi a főnök urat, mindenkit tegező kultúra legyünk, vagy magázó kultúra legyünk, legyen céges buli, ne legyen céges buli. Ezeket a szervezetfejlesztési kérdéseket cégeknél, ha egy cég túl akarja élni, mint a kisbabáknál ezeket a növekedési ugrásokat, amikor az anyuka szegény majd megőrül, mert a gyerek sír, meg fájdalmai vannak, amiket nem lehet csillapítani, mert nem beteg, csak egyszerűen növésben van. Ezeket a fajta fájdalmakat a magyar ellenzéki pártoknál semmilyen módon nem csillapítják. Nézd meg a Momentumot. Minden, nem tudom, meddig tartott az elnökségnek a mandátuma, de mindig, amikor új elnökség van, akkor mindig megmondják, hogy most már minden másképp lesz, és akkor másképpen fogjuk csinálni. Nem bírnak átlépni egy szervezeti fejlődési problémán. A DK nem bír átlépni a saját vezetőjének a problémáján. Minden ellenzéki párt abban a pozícióban van, hogy mint szervezet, rosszul működik. Most az MKKP belefutott egy szervezeti problémába. Én nekem egyszer voltam egy MKKP-s nyári táborban politikai elemezni, ezen kívül semmi közöm nincs a párthoz. Időként egy elnökségi tagjuk, azt hiszem talán elnökség, nem tudom mi a funkciója neki az MKKP-ban, a Múzsa komment szekciójában meg szokta írni, hogy hülye vagyok, de ezen kívül nincsen kapcsolatom a párttal, de ha lenne, akkor egy tanácsot adnék nekik. Gyerekek, tudom, hogy nem nagyon cool dolog ide hívni egy óránként 50 000 forintért dolgozó szervezeti tanácsadót, de hívjatok egyet. Mert az a problémájuk, és el lehet dönteni, hogy szerencsétlenkednek, vagy pedig azt mondják, hogy a mi problémánk egyáltalán nem különleges. Ebbe belefutott a, nem tudom én, a Fornetti, amikor a három budapesti aluljáró helyett most már Angliában is árulnak Mirelit pogácsákat. Nekik is volt ilyen problémájuk. Hívtak valakit, segített neki megoldani. Meg azt, amit én elmondok, ez nem azért van, mert én ennyire okos fiú vagyok. Én nagyon okos és nagyon jóképű fiú vagyok, de amit mondok, az a közgázon egy fél éves vizsgatárgy. Az ezzel foglalkozó specialisták száma is több tucat Magyarországon. Tehát, hogy ez is egyébként egy általános jelenség a magyar ellenzéki politizálásban, hogy hiányzik belőle a profizmus. Ahogy nincsen szervezetfejlesztési profiuk, a legtöbbnek nincsen jogi profia, hanem a mit tudom én, milyen vidéki prókátornak kell kiszúrni azt, hogy megjelenik a kegyelmi döntés, nincsen gazdasági profia, időről időre bevonzódnak ezek az emberek, én is nem titok, a 18-as választás előtt én a Momentum környezetében vonzódtam így be, aztán eltávolodnak. És az ő soka ennek mindig a szervezeti felépítés nem megfelelősége. Ez az, a sikeres magyar ellenzéki párt, tehát tudod, nem tudom ki a messiás, de el tudom mondani, hogy milyen lesz a messiás. A messiásnak a szervezeti működési kérdései rendben lesznek. Ezt jövendőlésként megmondom. Az az ellenzéki párt, amelyik először ezt rendbe rakja, hogy nem szól bele a vezetés mondjuk a politikai kommunikáció szakmai kérdéseibe, hogyha a jogász azt mondja, hogy gyerekek, ilyet nem mondunk, mert holnap beperelnek, akkor nem mondanak ilyet. Ahol a normális, funkcionális működést össze tudják hozni, na az lesz a messiás.
Még egy kérdésem maradt már, mégpedig az, hogy a kutyapártnak, ugye az EP-n beszéltünk már, még a legelején említettem, hogy ez most egy olyan választás, ahol nem kizárt az, hogy ők egyébként kvalifikáljanak egy EP-listás helyre, akár kettőre is, tehát azért be van mérve az, hogy Budapesten vannak bizonyos mérések, amik szerint ők a legerősebb ellenzéki párt. A hagyományos ellenzék ilyen szintű amortizálódása mellett nem lehet kizárni azt, hogy ők bekövetkeznek. EP-listás, de EP-listát ugye Lemarietta vezeti, egy részvételiségi szakértő és urbanista, viszont a második helyén egy a közbeszéd számára ismertebb név van, Törlei Katalin, ugye Tanítanék mozgalomnak az egyik vezető alakja, tanártüntetések, költségből kirúgott tanár, nálunk is volt benne a Fülkében, beteszem majd az adás leírásába azt az interjút, és ő arról beszélt, hogy ő azért áll bele ebbe a projektbe, mert civil szervezetként egyszerűen, de megismer ez az idézet, a Tanítanékkal eddig is politizáltak, mostantól azonban nagy politika eszközeit fogják felhasználni a szakpolitikai küzdelmükhöz, illetve a kutyapárti jellegénél és működésénél fogva sokkal inkább mozgalmi, civil jellegű szervezet, ilyen szempontból találtunk rokonságot, és elképzelhetőnek tartottuk ezt az együttműködést. Ugye együtt is lesz a megmozdulásuk péntek délután, és most nem is a Tanítanék kutyapárt összeborulás szerintem az érdekes, hanem az a feltételezésem, vagy az a kérdésem, vagy az a teória, amit szeretném, hogy megvizsgáljunk még zárásként, hogy látjuk azt, hogy civil szinten, illetve civilek mögé becsatlakozás szinten valamilyen szintű társadalmi mozgás van, említettük az influencer tüntetést, kizártnak tartom, hogy azzal részletesen ne foglalkozzunk, vagy annak az utórengéseivel még a műsor folyamán, de azt látjuk, hogy civilek mögötti politikai akciónak igenis van valamilyen szintű alapja Magyarországon. Lehet-e a kutyapárt, hogyha szervezetileg gatyába rázza magát, az a platform, ami összefogja ezeket a civil megmozdulásokat, én is egy voltam közületek, de én magamra vállalom azt a szerepet, hogy megszervezem ezt az összeállást. Létezik-e egy olyan politikai szereplő, létezhet-e technikailag egy olyan politikai szereplő, aki azt mondja, hogy én leszek a civileknek az esernyője, gyertek, egyezünk meg a közös alapértékekben, és hozzátok magatokkal azt, aki ma ott van mögöttetek.
Hát lehet, csak kimondtad a kulcsszót, ha szervezetileg gatyába rázza magát, ha megtanul profin működni, akkor lehet. Ha nem, akkor nem lehet. Ez ennél sajnos nem bonyolultabb ez a kérdés. Nyilván azzal együtt, hogy ha kiderül, hogy esélyes és sikerül ezt a bizonyos összehozását a különböző civil kezdeményezéseknek megoldani, akkor az onnantól kezdve egy veszélyes párt lesz, amire lőni fog a Fidesz, tehát oda már olyan szakértő is kell, aki tudja, hogy kell visszalőni. Meg lehet csinálni, eddig eddig fel sem merült, hogy meg kéne csinálni. Pont az influencer tüntetés volt az, ahol hopp, egyszer csak 200 000 ember kín van a téren, több, mint a Nagy Imre újra temetésén. Hoppá. Azután, a tüntetés után mondott Gulyás Marci egy 5-6 perces kis speech-et egy külön videóban, amikor ugye bombázták a kérdések, hogy ő mikor alapítja meg ezt a pártot, amiről te beszéltél most. És elmondta, hogy ő nem fogja megalapítani, mert ő egy influencer, egy videócsatorna, tulajdonos, nem tudom, hogy lehetne őt egy szóban definiálni, hogy ő micsoda, de hogy semmiképpen sem egy pártpolitikus. Ha valamelyik párt közel tud ezekhez az emberekhez menni, az a kutyapárt. Hiszen az összes többi az már bekerült abba a gyűjtő ládába, hogy azok a politikusok, akik ne hozzák ki az ászlóikat a tüntetésekre. Nyilván ezt a problémát egy másik zászlóval lehet megoldani, hogy aztán ezen kutya van, vagy a kutya és még kutyák és civilek zászló, hogy a kutyapárt elég érette ehhez, és a civilek elég érettek ehhez, hát ez a magyar politika egyik nagy rejtvénye, amire a válasz az, hogy nem tudom. Én nagyon szeretném, ha ezen az alapon elindulna egy pártszerveződés, nem tudom, meg fog-e történni.
Sanyi, nagyon szépen köszönöm a mai beszélgetést, a hallgatóinknak pedig köszönöm szépen a figyelmet. A Szavazófülke jövő hét pénteken folytatódik, iratkozzatok fel addig is a HVG YouTube csatornájára, illetve hogyha podcastként hallgatjátok, akkor a HVG podcastokra vagy a Fülke csatornájára. Ne felejtsétek el a kérdéseiteket megosztani velünk, ehhez is minden link benne lesz az adás leírásában. Mindenkinek kellemes hosszú hétvégét kívánunk. Én Nagy Iván László vagyok, viszont hallásra, viszontlátásra.